arra gondoltam, hogy ha már ez a téma, női és férfi szerepek, akkor, és azzal kezdtem tegnap a bevezetőmet, hogy ha azt az igét választottuk, hogy Isten férfivel és nővé teremtette az embert, és még utána azt is mondja Isten, hogy mindez jó, akkor miért van az, hogy annyi szenvedést okoz nekünk nőnek és férfinak lenni. És aztán gondolkoztam, hogy ilyen elméleti dolgokról beszéljek el, és aztán rájöttem, hogy nem fogok elméleti dolgokról beszélni, elmondom, hogy én hogyan szenvedtem a saját nőiségemet, hát ha ez bárkinek is segít, vagy jelent valamit. És arra gondoltam, hogy ezt én megtehetem, mert hogy én magam 32 éves korom még nem mentem férjhez, tehát nyugodtan beszélhetek arról, hogy milyen érzés, amikor az ember egyedül van, és ettől szenved. Mert tegnap hallottunk egy nagyon szép történetet a Jánostól, a Szeverényi Jánostól, hogy az ő életében ez milyen ügyesen és áldott módon történt Isten szerint, és én nagyon örülök annak, hogy sok ilyen példa van, ilyen pozitív példa, hogy az ember imádkozik, és nem is kell sokat várni, és Isten meghallgatja, és megtalálja azt, akit keres. Én nagyon sokat imádkoztam, elhihetitek, és nagyon komolyan gondoltam azt, hogy én szeretnék magamnak egy társat, és nagyon hosszú ideig hiába vártam, ez úgy tűnt, hogy nem történik meg. És nem mondhatom azt, hogy a közben levő évek azok boldogok voltak. Azt mondhatom visszatekintve, hogy nagyon hasznosak, és ma már nagyon örülök mindegyiknek, de azt nem mondhatom, hogy közben nem szenvedtem kutyául, hogyha tetszik ezt, hogyha lehet ezt mondani, mert hiszen örökké volt bennem számtalan bizonytalanság, és talán ez bennetek is bennetek van, akik még így vagytok, hogy bennetek volt, akik még nem voltatok így. Az egyik az emberben az a bizonytalanság, hogy nagyon szerettem mindig öltözködni, egyedülállóként az általam kiadott pénzösszegnek az egyharmada az bizonyosan ruhákra ment, a másik harmada pedig a CD-kre, a harmadik a könyveimre, és akkor is láthatjátok, hogy kevés pénzzel mentem a házasságba. Tehát én valóban úgy értem, mint egy igazi egyedülálló nő. Nagyon sokat adtam a külsőmre, a ruháimra, stb. Gondoltam, hogy a nőiességem tehát megvan oldva, még képes voltam, úgy gondoltam, ilyen flörtölő módon is, tehát ilyen kicsit felkelteni a másik nem érdeklődését, tehát úgy gondoltam, hogy minden tekintetben nőies nő vagyok. Az egyetlen bibi, amivel szemben sokan beszéltek, az volt, hogy én nagyon határozott vagyok. Sok toposz él az emberekben, és az egyik ilyen toposz, a nagyszájú határozott nő, az nem nőies. A csöndes, fejét lehajtó nő a nőies. Ezzel kapcsolatban csak hadd mondjak egy csapdáját ennek a gondolkozásnak. Én a magam életében azt vettem észre, hogy én a határozott nagyszájú nő sokkal könnyebben meggyőzhető vagyok. Én ismerek sok házasságban élő csöndes, fejét lehajtó hölgyet, akik minden akaratukat keresztül viszik a náluk sokkal hangosabb férjükön, aki mindig azt hiszi, hogy ez az ő döntése. De a feleség valami fantasztikus, édesapám erre azt mondja, hogy ez a női okosság, és hogy én nőnek buta voltam mindig, mondta papám, lehet, hogy tudornak jó vagyok, de nőnek biztos buta. Tehát, hogy van egy ilyen női raffinéria, amivel én nem rendelkeztem, tehát én szívesen vitatkoztam, meggyőzhető is vagyok, be is adom a derekam, de az biztos, hogy arra nem voltam képes, hogy ezzel a magam csendes módján így hátulról próbáljam meggyőzni a másik nemet arról, hogy mit szeretnék én. Ezt csak azért mondom, hogy azokat a fiúkat próbáljam hogy is mondjam, a félelemtől eltántorítani, akik hasonlóan határozott lányokkal szemben esetleg félelmet éreznek, mert tudom, hogy nagyon meggyőzhetőek vagyunk, és szerintem János nincs itt, de ez valóban ezt igazolni tudná ezt az állításomat, hogy én nagyon könnyen engedek, hogyha érvelnek, és nem vagyok egy ilyen értelemben egy ilyen borzasztóan a magam álláspontjához vadul ragaszkodó ember. Csak azért mondtam el, mert nagyon sok kép él az emberekben arról, hogy ki a nő, ki a nőies nő. Például a kereszténységben, hogy ez a csendes, szerény, mint az ibolya. Tehát ilyen nagyon kedves, mosolygós lány. És kérdés, hogy vajon valóban a másik az, hogy kihez milyen ember illik. Ma úgy gondolom egyébként, hála Istennek, hogy azt mutatta meg nekem Isten, amiről sokat beszéltünk itt délután a lányokkal, hogy valóban bizonyos kapcsolatokban, és ez nem kell házassági kapcsolat, derül ki az ember nőiessége, vagy világlik ki az, hogy az ember mitől nő és mitől nem. És abban a szituációban, amikor bármilyen viszonyban, viszonyrendszerben cselekszünk, akkor cselekedhetünk nőként, vagy nem nőként. Tehát azt gondolom, hogy még a viszonyrendszerektől függ férfinő, nő viszonyi rendszerek között, hogy tudunk-e valóban nőként, önmagunként viselkedni. És azt gondolom, hogy bármennyire is élnek ilyen toposzok az emberek gondolatában, hogy milyen a férfias férfi, vagy milyen a nőies nő, a legrosszabb dolog, és erre számos példát látok, hogyha olyan kabátot akarunk magunkra venni, ami nem ránk illik. Hogyha úgy tűnik, hogy olyan ruhába öltöznénk, ami valahogy nem természetesen áll rajtunk. Tehát, hogyha valaki, noha egy szerény, kedves, halkszavú fiú megpróbálja eljátszani a határozott és ilyen olyan döntésképes, nem tudom milyen macsót, nagyon valószínű, hogy elég furcsán és úgy fog állni rajta, ami nem lesz hiteles. Én azt gondolom, hogy a hitelességünk az éppen abból fakad, hogy akár milyen neműek is vagyunk, éppen azt próbáljuk valahogy önmagunkból kimunkálni, amit Isten akar bennünk látni. És én hiszem, hogy van ilyen, hogy van valami egészen ős nőiesség, ami minden határozott, vagy kevésbé határozott nőben és férfiban megvan. Van valami, ami miatt Isten valóban az embert éppen nőnek teremtette, vagy éppen engem nőnek. És van, aki számára én nő vagyok, egészen biztos vagyok benne. És ebben még mindig nincs benne feltétlenül a happy end, hogy biztos, hogy mindenkinek jut majd társ. Amit viszont visszatekintve el szeretnék mondani, az az, hogy utólag én úgy gondolom, hogy az én életemben az, hogy én ilyen hosszú ideig nem mentem férhez, az a legnagyobb ajándékok egyike volt. És ezt azoknak mondom, akik esetleg még abban a szituációban vannak, hogy egyedül vannak, és magányosak is sokat szenvednek. Én, ha nem lettem volna állandóan frusztrált, és nem szerettem volna állandóan tudni, hogy most Istennek valóban az a szándéka, hogy engem férjel ajándékoz meg, hanem megpróbáltam volna átélni mindazt az ajándékot, amit Isten akkor adott, amikor egyedül voltam, akkor azt gondolom, hogy sokkal több jobbat tudtam volna élvezni az egyedül valóságomnak a napjait. Ma úgy látom, hogy olyan áldásokat kaptam azokban az években, olyan helyekre utazhattam, annyi keresztény konferenciára járhattam, annyi biblia órán lehettem ott, amit nem tehettem volna meg. Én ezzel nem azt akarom mondani, félértés ne essék, hogy ezt mindenkinek így kell. Én azt gondolom, hogy abban az állapotban, amiben van, abban az áldások, azok létezőek. És hogyha állandóan előre tekintgetünk, vagy hátra tekintgetünk, akkor elveszítjük a lehetőséget annak, hogy átéljük ezeket az áldásokat. És visszatekintve én ezt sajnáltam egy kicsit, hogy azokban az években én annyit görcsöltem azért, hogy vajon mi fog történni. Annyit görcsöltem ahelyett, hogy kicsit több bizalom lett volna bennem. És mivel áhítat, azt az igét szeretném felolvasni, ami a számomra legkedvesebb, és a 37. Zsoltárt nagyon szerettem mindig is. A 37. Zsoltárban pedig az a vers, ami hosszú ideig egészen mást jelentett nekem, mint később. Ez a vers pedig a 37. Zsoltárnak a 4. verse. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hosszú ideig, mint párra váró ifjú hölgy, folyamatosan ez a szíved kérései, ez a párra függött össze, és hogyha ezt az igét olvastam bármilyen kalauz szerint, vagy bármilyen napi lózunkban, akkor mindig nagyon felvidultam, hogy most következik majd a szívem kérése. Nyilván gyönyörködj az Úrban azt, hogy valahogy sejtettem, hogy hogy van. Szívem kérése pedig nyilván az, hogy társra lejjek. Tehát ez most valamit jelent. Ő megadja, akkor itt fog következni a boldogító vég. És nagyon gyakran nem történt meg természetesen ez a csattanó, ez a happy end azokban az években, amikor én ezt nagyon komolyan gondoltam. És történt egy valami, egy furcsa változás. Ez a furcsa változás, ez egy nagyon sajátos belső változás volt, aminek a történetéről hosszan lehetne mesélni, de én csak röviden szeretnék. Ez az volt, hogy azt a részét értettem meg az igének, amiről utóbb kiderült, hogy sosem értettem. Ez a gyönyörködj az Úrban gondolat volt. Egyszerűen fogalmam sem volt, hogy mit jelent gyönyörködni Istenben, gyönyörködni Krisztusban, hogy létezik a Krisztussal való életnek egy olyan mélysége, amit, és ma nyugodtan házasként mondhatom, és nagyon boldog házasként, nagyon-nagyon szeretem a férjemet, mondhatom, hogy semmiféle házastársi kielégülés és öröm és beteljesülés nem pótolja és meg sem közelíti azt a mélységes örömet, amit a Krisztussal való beteljesülés adhat. Nem tudom összehasonlítani. Nem, az egyik nem erősebb, mint a másik, hanem tökéletesen más. Olyan valami, amit én akkor éltem át, amikor senki nem volt a közelemben, és amikor még nem tudtam azt, hogy nekem lesz-e majd esélyem arra, hogy párt találjak. olyan valami, ami egyszerűen csak megérintett, és egyszerűen elkezdtem átélni azt, hogy Isten szeret. Abban a megrendítő valóságában, ahogyan csak Isten képes szeretni az embert. És amikor az ember hátán feláll a szőr attól, hogy ennyire szeretnek. A szeretetnek az a végtelen melege, ami akkor megérintett, és amit átéltem napról napra ezekben az Istenem volt találkozásokban, ez oda vezetett, hogy eljutottam odáig, hogy rendben van, akkor a szívem kérés az elsősorban az, hogy gyönyörködjek az Úrban. Ez a legelső, és a második, és a harmadik. És az, hogy emellett még egyébként Isten, mint egy humorából, vagy öröméből megajándékozott ilyen ifjú agkoromban egy társal, akinek nagyon örülök, és akinek nagyon hálás vagyok, ma is azt mondhatom házasként, hogy a házasságom nem megoldás lett a magányomnak a bajaira. A házasság, talán a házasok nem fognak megkövezni ezért, ha azt mondom, a házasságban a magány ugyanúgy megvan. Tehát van egyfajta magány, vannak olyan dolgok, amit a házasságban nem tudunk megosztani egymással. Az Istennel való kapcsolat például a leginkább ilyen. Együtt tudunk imádkozni, együtt tudunk csendességet tartani. Ezek csodálatos dolgok. Nagyon nagy élmény, amikor Borcsi összeteszi a kezét például, és vadó követeli, hogy imádkozunk, és azt mondja, hogy í, és ugye más nem tud, de még legalább ezt mondja. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon szép élmények, és látható, ahogy az együttes áhítataink nagyon komoly Isten élményeket jelentenek. De azt a mély Isten élményt, amit egyedül személyesen Isten nekem adott, ezt nem pótolja semmi. És ezt ma is úgy gondolom, meg valószínűleg holnap is úgy fogom gondolni. Az emberben marad egy örök sóvárgás Isten iránt, és ezt az űrt nem tudja betölteni a házasság, az nem ennek a megoldása. Az nagyon-nagyon sok minden megszabadít a magánynak a társadalomban való megélésétől, és sok minden mástól. De azt a végső állapotot, hogy Isten előtt végső soron mindannyian egyedül vagyunk, ezt egyedül Krisztus és az ő vele való, az ő benne való gyönyörködés tudta bennem betölteni. Ez nem egyfajta olcsó vigasz szeretne lenni azoknak, akik jelen pillanatban egyedül vannak, hanem egy arról való bizonyságtétel maximum, hogy az életemben ez a fajta nosztalgia, az Isten iránti nosztalgia nem csökkent a házasságkötéssel, hanem egyre nőtt. És az a furcsa dolog, ugye tegnap azt mondta János Szeverényi, hogy a házasság olyan, mint a libaketrec, hogy aki kim van, az be akar menni, aki meg ben van, az ki akar jönni sokszor. Ez persze egy nevetséges dolog, nem igaz. A házasság egy gyönyörű ajándéka Istennek, én magam is így gondolom. Ennek ellenére tényleg azt gondolom, hogy a házasságnak a nehézségeiben egyetlen dolog volt, ami engem, vagy van, ami engem a békességben meg tud őrizni, ha meg tud őrizni, ez egyedül ez a fajta Krisztussal való öröm. És ha ez nincs, akkor fabatkát sem ér az, amiről azt gondoltam korábban, hogy ez az életem értelme vagy a megoldása. Ezt pusztán azért szeretném elmondani, mert én magam meglehetősen sokat szenvedtem ebben. Borzasztó sok frusztráció és vágy volt bennem. És nem adta Isten ingyen ezt a kegyelmet. Mert azt gondolom, hogy először azt akarta megmutatni, hogy milyen ő benne gyönyörködni, és csak aztán azt, hogy egyébként mellesleg pedig jó együtt örvendezni ő benne. És ma így visszagondolva, azt gondolom, hogy sok örömet elmulasztottam, amit az egyedül valóságomból következőnek találhattam volna, és nagyon hálás vagyok minden pillanatért, amit megengedett Isten, és hogy eljutatott arra a pontra, amikor valóban csak ő benne akartam gyönyörködni, és senki másban. És azt kívánom, a leginkább ezt kívánom mindenkinek, aki itt van a konferencián, hogy ezt éljük át. Én azt gondolom, hogy ez a lehető legnagyobb ajándék, amit a nemiségünkben kaphatunk, ez a fajta ilyen lúdbőrzés, amit akkor érzünk, amikor a körmünk hegyéig fizikai valunkban jár át az, hogy Krisztus jelen van és szeret, és hogy mindaz igaz. Ez a legmegdöbbentőbb élmény szerintem valamennyiünk életében, amikor arra döbbenünk rá, arra egészen félelmetes valóságra, hogy mindaz igaz, ami a Bibliában le van írva. Ez olyan nevetséges, mert olyan triviálisan hisszük, hogy ez így van, de annyira nem egyértelmű, amikor több éves, akár évtizedes hívő múlttal is aggodalmaskodunk a jövőn, amikor ordináló módon kiabálunk a családunkkal, veszekszünk a barátainkkal, akkor föltesszük a kérdést, hogy hol van a hívő ember belőlünk, és hol van a nő, hol van a férfi, hol van az, akit Krisztus szeretne látni. És én csak azt szeretném mondani, hogy ez a gyönyörködés, ez mindent megér. És azt gondolom, hogy ez az egyetlen út, hogy átéljük a nehézségeit az egyedüllétnek és a házasságnak is. És én arra kérem Istent, hogy ebben mindenképpen segítsen minket előrelépni. A másikban, abban, hogy hogyan bontakoztassuk ki saját nőiességünket és férfiességünket, abban pedig azt gondolom, hogy és itt egészen biztos vagyok benne, hogy megtalálható az az út, az a mód, amin ezt megtehetjük. És van egy kedvenc filmem, a Pax TV-t, ha nézitek, akkor néha levetítik, mert ott mindent 20-szor levetítenek egymás után. A Hutteriták karácsonya című filmet talán már láttátok, vagy Csendes éj a Hutteritáknál. Nagyon tetszik nekem, mert olyan szép, hogy úgy együtt ünnepik a karácsony, de úgy bemutatják a közösséget is. És kiderül, hogy ott a nők azok századok óta, mióta kivándoroltak, azóta mindig ők varják a ruhájukat, és ők főznek. És akkor így megkérdezte a riporter, de mi van, aki nem tud varni? Hát akkor annak segítenek. A nőiség a Hutteritáknál a főzés és a ruhavarrás környezetébe koncentrálódott, és mindenki egyformán néz ki. És én ma nagyon örülök annak, hogy nem vagyok Hutterita, bár sokszor, különösen a megtérésem után, úgy élveztem volna, hogyha egy ilyen közösségnek a tagja vagyok, ahol ennyire definiáltak és egyértelműek a női és a férfi szerepek, amikor ennyire tudja az ember, hogy mitől nő és mitől férfi. Az a titok, amit Isten bennünk elrejtett ezzel kapcsolatban, sokkal izgalmasabb ennek a felfejtése, és én azt gondolom, hogy én rossz Hutterita lennék, én általános iskolában a gyakorlati foglalkozáson majdnem mindig megbuktam abból, amit kézimunkának hívtak, és mindenki másnak kellett megcsinálni helyettem a minden ilyesmit. És miután megtértem, akkor azt szerettem volna, hogyha 10 gyerekes misszionárius feleség lennék, és én majd szülöm a gyerekeket, és nézem a férjemet, amint misszionál, és ma nagyon örülök annak, hogy Isten nem volt olyan humoros, hogy ezt megengedte nekem, mert ő tudta jobban az időt, és a személyt is, aki elviseli azt, hogy én szeretem a munkámat, elviseli az egész életemet, és ha valamit kívánhatok, akkor valóban ez, hogy abban erősödjünk meg, akik mi vagyunk. Mindenféle helyi és időbeli és társadalmi konvenciók ellenére, vagy ezekkel együtt is. És hogy bátorítsak mindenkit, hogyha nem jutunk ennek a beszélgetésnek a végére, akkor a tavaszi szenior hétvégén, ez a reklámhelye, arról beszélgetnénk, hogy éppen ezek a bizonyos meghatározottságok, tehát a család, illetve a gyülekezet, mennyiben segíti, vagy mennyiben gátolja az embernek a felnövekedését, illetve az a teljes emberi válását. Úgyhogy erről fogunk majd beszélgetni, és kérem, hogy imádkozzatok is, hogy erről tudjunk beszélgetni. Most pedig arról azért szeretném, hogyha imádkoznánk, hogy valóban együtt tudjunk gyönyörködni az Úrban. Imádkozzunk! Öröm Istenem, magasztalak azért, mert Te jó vagy. Valóban jó. Szónak minden értelmében jó. Hogy jót akarsz nekünk, akkor is, hogyha nem látjuk, vagy nem hisszük, vagy jelen pillanatban nem úgy tűnik, hogy ami történik, az bármilyen módon is a javunkat szolgálhatná. Hiszem, Uram, hogy Te vagy az, aki jobban tudod, és aki jobban látsz minket. Hiszem, Uram, hogy Te ma is és holnap is formálni akarsz minket, éppen afelé, a jobb felé, amit meg akarsz nekünk mutatni. És hogy nem hagyod, hogy az a jó, az ne bontakozzon ki bennünk. Arra kérlek, Uram, hogy ezt a jót bontakoztasd bennünk, nőként és férfiként. Hogy egyre jobban lássuk, hogy mire hívtál minket, hogy kivé hívtál minket el. Hogy a jó, ami benned van, az bennünk is megszülethessen. Amen.